Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2019. november 26-án este 8 óra 11 perckor meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: korábbi műsorainkban már beszéltünk a szemüvegek történetéről, a múlt egykori érdekes és furcsa kereteiről, a lencsék hagyományos készítéséről, és nem utolsó sorban az okos szemüvegekről is. Ismeretes, hogy a műtéti beavatkozással ma már akár a vakságot is gyógyítani lehet. Nagy kérdés, hogy a 21. században ezen az orvosi területen voltaképp kié is a jövő. A szemüvegeké, a műszaki digitális felszereléseké, vagy, ahogy említettük, a szemet korrigáló műtéti beavatkozásoké. Ma esti témánk az optika jelene a digitális világban. Vendégünk dr. Elekesella Mária, szemész főorvos, aki már itt van a stúdiónkban. Főorvosnő, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, és örvendek, hogy ismét itt lehetek.
Hölgyeim és uraim, szokásunk szerint most is elmondom a műsor elérhetőségeit. SMS üzenőfala 0747-274-165. A műsor a honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető címünk marosvásárhelyradio.ro. Facebook, Marosvásárhely Rádió, Digitális Világ. 9 óráig tehát várjuk az önök kérdéseit, a javaslatokat, a hozzászólásokat, és még egyszer, ma esti témánk ismételten az optika jelene a digitális világban. Doktornő, mindenek előtt próbáljuk meghatározni azt, hogy voltaképp mi is, és mivel foglalkozik az optika?
Tehát az optika az a fizikának egy szegmense, egy ága. A magyarul azt jelenti, hogy fénytan. A fizika tehát egy olyan speciális ága, amely a fény fizikai tulajdonságait, terjedését, a fénytörés, tehát ilyen jelenségeket, hogy a fénytörés, fényvisszaverődés, fényelhajlás, illetve hát a színbeli összetevét, és például a spektrális összetevődését vizsgálja. Ez így nagyon röviden és nagyon lakonikusan megfogalmazva.
Mit és miket köszönhetünk az optikának, hiszen ezt is nagyon jó lenne tudni, elképzelni és végig gondolni?
Tehát az optikai jelenségek és a törvényszerűségek felhasználása ma igen sokrétű tudományos területeken, a technikában, az orvostechnikában, és nem utolsó sorban a gyógyászat és akár a pszichoterápiában is alkalmaznak optikával kapcsolatos dolgokat. Például más fizikai jelenségeknek a tanulmányozásához igényelhetők optikai jelenségek vagy optikai eszközök. Pontos mérőeszközök, ez ma már szinte minden, ahol mérés történik, vagy bemérés történik, szinte mindenhol valamilyen módon, például a lézeres mérőműszereket használják. A spektrumanalízis, ami ilyen nagyon szépen hangzik, de az azt jelenti, hogy ugye a fehér fény, azt tudjuk, hogy gyakorlatilag színekből tevődik össze, és ezeknek a keveredése, a hét szín keveredése, ami hét hullámhosszatnak felel meg, nagy durván, mert azért több van, de hát mondjuk ez a hét alapszín, ami a szivárványban is megjelenik, ez ugye összekeveredik és adja a fehér fényt, és akkor ez a fehér fény, hogyha áthalad bizonyos anyagokon keresztül, akkor valamelyek kiszűrődnek, valamelyek áthaladnak, és ilyen szempontból például a spektrumanalízis arról szól, hogy ilyen módszerrel kémiai összetételeket lehet meghatározni. Ezt iparban is, és az orvostudományban, a laboratóriumokban is használják. Akkor következnek például az ipari és orvosi lézerek, amelyeket használni lehet a diagnosztikában, és a hát még nagyon fontos, akit megemlíteni, a sebészi optikai szálas műszereket. Az összes ilyen endoszkópos vizsgálat, vagy endoszkópos sebészi beavatkozás gyakorlatilag hajlékony üvegszálas technikán alapul, aminek az a lényege, hogy a fényt be tudjuk vezetni minden lehető és lehetetlen helyre, olyan módon, hogy pici, minimális lukakat kell, vagy tehát bemeneteket gyártani, tehát ez nem ugyanaz, mint amikor ugye a hagyományos sebészettel mondjuk egy agyhasi műtétet elvégzünk, és akkor látjuk a szemünkkel, de na, és akkor ez emiatt ugye a mai orvoslás arra törekszik, hogy non-invazív, tehát ne bántsa az élő szervezetet, vagy minimál invazív, vagy minél kevesbé bántsa az élő szervezetet, és akkor ezek az optikai szálas műszerek hát nagyon, nagyon is jól jönnek. Hasonlóan az optikai tudásunknak köszönhetjük a látáskorrekció egyszerű és ennél sokkal bonyolultabb kivitelezését, például a látásjavító eszközöket, a szemüvegeket, a kontaktlencsét, a távcsöveket, a távcső szemüvegeket, a mikroszkópokat, a teleszkópokat, és hát nem utolsó sorban a refraktív sebészetet, amelyek lézeres szaruhártya műtétek egyrészben, másrészt pedig szürkehályog műtétszerűen lezajló, vagy úgy, tehát gyakorlatilag szürkehályog műtét zajlik le, és ugyanakkor beültetődik egy implantum, egy intraokuláris műlencse, amely elvégzi az eltávolított saját szemlencsének a dioptriás működését. És említettem, hogy még egyéb helyeken, tehát például a fényterápia, a bőrgyógyászatban is alkalmazzák, például a pszoriázis kezelésében, az újszületteknél a sárgasság, a fokozott besárgulás és annak negatív hatásainak a kiküszöbölésében. Ugyanakkor ugye tehát tudjuk azt, hogy a bőrünkben a D-vitamin képzés is hát bizonyos hullámhosszú fény, ultraviolett fénysugarak hatására történik a D-vitamin képződés. A fénynek a pszichés hatása, tehát tudjuk azt, hogy az északi országokban a lakosság nagy része depresszióra hajlamos, pontosan azért, mert az év nagy részében kevés fény jut a szervezetükbe, a szemükbe, az agyukba. Hát így nagyjából nagyon gyorsan át próbáltam pergetni ezeket a dolgokat.
De beszéljünk még arról is, hogy az optikának köszönhetően milyen dolgok és milyen felfedezések jöttek létre természetesen a digitális világban.
Tehát a digitális világ mesterséges úton próbálja leképezni és túlszárnyalni a természet adta lehetőségeket, tehát abból merít, mert más alapja nincsen, tehát megpróbálja, először az ember ugye megpróbálta létrehozni azt, ami megvolt a természetben, persze először ez gyatra módon sikerült neki, aztán ezt egyre jobban tökéletesítette, és így az emberi tevékenységek új és újabb követelményeit, ami a képalkotást illeti, például a képernyők, digitális fényképezés, filmázés, az automatizálás, amelyek általában ilyen lézervezetés. Tehát a parancsok osztogatása az vagy elektronikus, vagy ilyen fényúton történik. A látásjavítás, egészen az okos szemüvegekig, amiről beszéltünk, na most itt azt mondanám idézőjelben, hogy ez az okos szemüveg, ez nem azt jelenti, hogy a szenzóriumot javítja fel, mert van ilyen eset, hogy azt nem lehet, tehát magát a látó analizátort, hanem más úton próbál a látáspótló információkat bejutatni az idegrendszerbe. Tehát erről, hogy okos szemüveg idézőjelbe. De persze van olyan okos szemüveg is, ami kimondottan arra alkalmas, hogy fejlettebb módon pótolja a szemünk bizonyos hiányosságait, például a közel-távol alkalmazkodást. Valamint például mondhatnám a lézeres és üvegszálas technológiákat, amit az előbb is említettem, itt az adatrögzítés, tárolás, az endoszkópia, amiről beszéltem, és ez akár jelen van a szemészetben is, hiszen a vitreoretinális sebészet az egyfajta endoszkópia, tehát egy 2,3 mm, mondjuk 23-25 mm nagyságú szemgolyóban, úgy tessék elképzelni, hogy három bemeneti kapu van, egyik ezek közül a fényforrás. És ezek a bemeneti kapuk nagyon picik, egyre kisebbek, pontosan ezért, hogy ezt a finom szerkezetet, amilyen a szem, hogy ezt ne rongáljuk, de ugyanakkor az elvégzendő műtét az le tudjon folyni, tehát ezért kellene, és ott van ez a fényforrás, amit be lehet jutatni. Persze van még két nyílás, ami másra szolgál, hasonló picik. tehát mint endoszkópia a szemészetben is, lézersebészet, felületi kezelések, mint tudjuk azt, hogy a refraktív sebészetben, tehát a szemfelszínét gyalulják meg, ugyancsak ilyen triviálisan mondva, gyalulják meg bizonyos lézer technikákkal, és ezáltal változtatják meg a törőfelületet. Tehát akárcsak, amit a szemüveg lencsén csinálna mondjuk egy gép, ugyanazt megcsinálják, vagy hasonló módon megmodellezik a szemfelszínnek egy részét, hogy a szem jól tudjon látni.
Azt is tudni akarjuk, hogy vajon el tudjuk-e képzelni, hogy milyen lenne a világ a ma használatos optika nélkül?
Hát képzelni lehet sok mindent.
De milyen lenne?
Nem tudom, ez lehet, hogy olyan lenne, mint egy kicsit a kőkorszakba visszatérni, ezen így elgondolkoztam. Tehát úgy, hogy milyen lenne a világ áram nélkül, villamos áram nélkül, ugyanezt el lehetne képzelni hasonló módon ezt is, tehát, hogy szinte mindenünk, ami, egyrészt azt tudjuk, hogy maga a látási információ az most éppen az megélt korszaktól függetlenül az 90%-a a külvilággal való közlekedésnek onnan a látásból származik. Na most... Persze az, akinek tökéletes a látása, fiatal, tehát lát ide, lát oda, oké, az a földi viszonylatokban mondjuk, hogy feltalálna magát, de mondjuk egyéb kihívásokra, tehát biztos, hogy nem lenne képes olyan megfigyelésekre, amik például a csillagászati dolgokkal függnek össze. Vagy hát lehet, hogy a paleo emberét nem érdekelték annyira, látta a hullócsillagot, látta a csillagképeket, de nem érdekelte annyira az egyéb, ami később aztán a tudomány szinterén ugye megjelent és lezajlódott, és ez a fejlődés csak így volt lehetséges, hogy voltak optikai eszközök.
Az optika mennyire fejlesztette és alakította például az orvostudományt?
Tehát mindenfajta tudományos megismerés az onnan kezdődik, hogy egyszer információt kell szerezni, és ezt minél jobban kell megszerezni, és ez egy nagyon fontos dolog. Tehát pontosabban, könnyebben kell megszerezni az információt, és ezáltal a kutatási módszerek is tökéletesednek és tökéletesedtek, és ezek ilyen módon a tudományos haladás mérföldköve akár az optika fejlődése is. A klinikai tevékenységben egyre nagyobb teret nyerő diagnosztika és terápiás eszközök, amit említettem, hogy non és minimál invazív, tehát hogy ne bántsák nagyon a szervezetet, az élő szervezetet. Jelenleg kicsúcsosodnak az olyan készülékekben, mint az optikai koherens tomográfia, az angio-optikai koherens tomográfia, ami azt jelenti, hogy nem csak a meglevő szöveteket, hanem a benne levő keringést is vizsgálja. Az említett különböző operációs lézerek, az operációs mikroszkópok, amik mondjuk már azelőtt is léteztek, de azok is állandó fejlődésen mentek keresztül. És ma már oda jutottunk, hogy az, amit mikroszkópba gyakorlatilag a saját szemünkkel látunk, azt egy hasonlóan, mint a 3D-s filmvetítéskor, egy ilyen úgynevezett 4K-s modulban működő, különleges szemüveggel kell ugye nézni, egy ilyen modulban működő monitoron, a sebész, tehát nem a mikroszkópban néz, hanem azt a monitort nézi, és közben végzi azokat a mozdulatokat, amelyiket el kell végezni, és a műtét megtörténik például. Persze ez is mind tanulás. Az a lényeg, hogy tehát sok lehetőség van, de nem olyan könnyű, hogy tehát ezeknek a felhasználása nem olyan magától értetődő, ezeket mind meg kell tanulni, és ez bizony sok terhet ró, illetve állandó új és új kihívás elé helyezi a szakembereket is. És ilyen módon, tehát amit említettem, hogy a csúcs technológiák bizonyos esetekben úgynevezett paradigmaváltásokhoz vezették az orvosokat, mert olyasminek lettek a részeseivel, vagy olyasmit fedeztek fel, vagy olyasmit láttak meg, ami eddig nagyon távol állt tőlük, vagy nem volt megfogható. És ez mindenképpen a jobb kezelési eredmények eléréséhez vezetett. Ez a fejlődés az optikai digitális összekapcsolódások révén folyamatos, ez a fejlődés persze, mint említettem, folyamatos tanulást is feltételez.
Ön szerint mi a látás?
Hát erről talán úgy az előbbiekben úgy két szót ejtettem, hogy ez egy nagyon komplex kapcsolatteremtés a külvilággal, és kiemelkedően fontos. Ugye 5 érzékszervünk van, de azt tudjuk, hogy azért az információ 90%-a a látásunk révén, a látásunk révén nyerjük az információ 90%-át. És ilyen, mint ilyen fontos szerepe van a megismerésben, a felismerésben, a tanulásban, a memóriában, az alkotásban, a pszichés állapot fenntartásában vagy megváltoztatásában.
A látás, ha úgy tetszik, teljes mértékben irányítja a gondolkodásunkat és az agyunkat is. Ön egyetért ezzel?
Hát ez nagyon kizárólagos kijelentés lenne. Nagy az impaktusa, valószínű, tehát maga a látás az igazándiból az agyban jön létre, a látás érzet, mint érzet, tehát van egy úgynevezett érzékszervünk, a látás érzékszerve, abban van a, ugye a szem az az első lépés, ebben az első lépcsőfok, de innen ugye elindul a látóideg, ami látópályát alkot, eljut az agykéreg, az elsődleges agykéreg, látókéreghez, ahol kialakul egy elsődleges kép, képzet, de ehhez aztán hozzátársulnak az agy különböző részeivel kapcsolatos rengeteg ilyen közlekedési rendszer, ami aztán persze mobilizálja az agynak a különböző részeit. Tehát például lehet, hogy társultunk hozzá, vagy társul hozzá a látáshoz hangélmény, tapintási élmény, ízérzet, szagérzet, emlékek. Szóval ez egy nagyon komplex dolog, hogy ki mit lát, és ugye nem végső soron a bizonyos különleges érzékenységgel megáldott emberek, mint a művészek, ugye furcsa dolgokat tudnak ebből kihozni, de ez mindenkinek a sajátja, és ez valahol kifejlődik. Azt is tudni kell, hogy ez egy maga a látás is egy tanult folyamat, bármennyire furcsán is hangzik. Tehát az, hogy az agyunk például megfordítja a valós kép, ami képződik a retinán, az fordított állású. És meg kell tanuljuk például, hogy ha így látjuk, az azt jelenti, hogy. De ez egy automatizmussá válik, és ez egy nagyon-nagyon pici korban megtörténik. Ezért probléma az, és egyáltalán az, hogy látunk, ez annak az eredménye, hogy a legelső pillanattól kezdve van inger, tehát az a szem képes felfogni ezeket a külső ingereket. Azoknál a gyerekeknél például, akik valamilyen oknál fogva nem, történik ez meg, például vele született szürkehályok, azok, ha nem operálódnak meg időben, azok vakok fognak maradni, mert az agyuk nem tanul meg látni. Na most ez a folyamat, ez elég hosszú, ide beletartozik az effektív a tárgylátásunk, és a két szemnek az együttműködése, tehát például ez nagyon fontos a kancsalságoknak a kezelésében, azt tudni kell, hogy ez a neuronális folyamat, ez az érési folyamat, az 6 éves kor környékén lezárul. Még úgy ki lehet nyújtani 7-8-10 max 10 évig, de utána már nem lehet ezeket megváltoztatni. Ez azért jó tudni, mert jönnek idősebb emberek, vagy olyanok, tehát nem kell nagyon idős legyen, de mondjuk 20 éves, és felfedezi, hogy szerintem nem lát. Különböző okoknál fogva, de nem, tehát olyan okoknál fogva, ami eddig számára ismeretlen volt, és akkor gondolja, mindig megkérdik, hogy mit lehetne tenni, és mondjuk, hogy hát sajnos már semmit.
Doktornő, köszönjük az eddigi válaszokat. Hölgyeim és uraim, most rövid szünet következik. A digitális világot azonban hamarosan innen folytatjuk. Változnak az évszakok, rossz idők,
egyik is, másik is messze van, és véletlen úgy lehet, de téged már féltem, őrizd meg, elveszed, ha nem figyelsz rám. Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok, bújj hozzá, ne hagyd el, ha én mennék, ne engedj el. Változnak az évszakok, jó idők, rossz napok, bújj hozzá, ne hagyd el, ha én mennék, ne engedj el.
Digitális világot. Tisztelt hallgatók, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden a műsor elérhetőségeit: SMS számunk a 0740-274-165, Facebook Marosvásárhely Rádió Digitális Világ, és ma esti beszélgetőtársunk dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos. 9 óráig továbbra is vele beszélgetünk. Doktornő, következzenek akkor a beérkezett kérdések. Az optikai technika hogyan tud segíteni a színvakságon?
Tisztázunk két fogalmat, hogy a színvakság vagy színtévesztés. A színvakság azon nem igazán fog segíteni, vagyis hát lehet azt is, de az már bonyolultabb lenne. A színvakság azt jelenti, hogy nem lát semmilyen színt. Ez nagyon ritka probléma, genetikai probléma, tényleg extrém ritka, általában más szemészeti problémával is együtt jár. A színtévesztés az viszont nagyon gyakori, az egy örökletes probléma, általában az esetek 99%-ában férfiakat érint, mivel az X-kromozómához kötött, tehát a nők általában hordozók, extrém ritka, hogy mind a két X-kromozóma hibás legyen, és akkor a nő is színtévesztő legyen, de van ilyen is, csak nagyon ritkán. És akkor a férfinél, akihez a hibás X kerül az anyától, tehát ez az anya közvetíti, és a férfi lesz az, aki megnyilvánul a színvakság, az bizonyos spektrumban, leggyakrabban a vörös-zöld spektrumban fog téveszteni, vagy nem látni, és ennek is megvan, hogy kicsit téveszt, többet téveszt, stb. Na most erre már jó régen kidolgoztak ilyen színszűrős lencséket, először is azt kell meghatározni, hogy melyik színre, és milyen mértékben téveszt az illető. Ehhez vannak úgynevezett anomaloszkóp nevezetű fizikai eszközök, az abból áll, hogy van egy szín felül, és azt ő másik két színből, tehát jelenleg persze a piros és illetve a vörös-zöldből ki kell állítsa. És amelyikből többet tesz, és amennyivel többet tesz, azt nem látja, illetve annyival nem látja. És akkor úgy határozzák meg, hogy milyen szűrő kell, és hogy stb. Na most persze a szűrők is, hát nem túl sok helyen van ilyen, én itt Romániában nem is tudok ilyen, viszont máshol elérhető, nem olyan nagy dolog, és ugyanúgy van egy ilyen lencserendszer, amit mind a szemüveg lencsénél a próbánál bepróbálgatják, és akkor mutogatják ezeket a színvizsgáló táblákat például, és akkor ha mondom nem annyira súlyos a helyzet, akkor igenis lehet. Extrém ritkán van sárga-kék színtévesztés is, ez extrém ritka. Mondom, a vörös-zöld ez a kettő, ami, és persze ott is predominálhat, vagy a vörös, vagy a zöld, de megoldható.
A digitális világ első részében beszéltünk röviden az okos szemüvegekről is, és talán innen érkezett, ezért érkezett Attila kérdése, mondja, hogy illetve hozzászólása, írja, hogy nincsenek okos órák, okos telefonok, így értelemszerűen nincsenek okos szemüvegek sem, csupán okos emberek, akik ezeket felhasználják.
Hát mondjam azt, hogy egyszer vannak okos emberek, akik kitalálják. Ez igaz. Na most ez a szó, hogy okos, persze ez megint mit mondjak. Tehát ez egy ilyen ráerőszakolt, kicsit ráerőszakolt terminológia, mert normális, hogy az még nem egy önálló intelligenciát feltételez. Tehát normális, hogy ezek úgy vannak megalkotva, hogy bizonyos dolgokat gyorsabban és jobban elvégezzenek, mint amit én egyébként el tudnék végezni normál körülmények között, csak nekem lassabban menne, vagy nem akarom erre az energiáimat pazarolni. Tehát nem kell megütközni ezen a kifejezésen, nem én találtam ki, vagy nem mi találtuk ki, hogy okosnak nevezik, így nevezik. Természetesen ezeket az emberek találták ki, az okos emberek találták ki, azért, hogy valamilyen hasznuk legyen belőle.
Következő beérkezett kérdésünk, hogy tud egy vakember számítógépen dolgozni, mondhatni profi módon?
Hát erről lehet vitatkozni. Az egyik az, hogy attól, hogy valaki vak, attól még az értelme és az egyéb érzékelési, tehát a szenzóriumai, az egyéb érzékszervei, azok még épek lehetnek. És az sem mindegy, hogy ki mikor vakult meg. Tehát ha eleve vaknak született, vagy valamikor az élete folyamán mikor vakult meg, mert azt szerint neki már vannak látási élményei, illetve már valami, hogy mondjam, a tanulási folyamat melyik szintjén áll. És természetesen, hát miért vagyunk ugye mindennel okossal körülvéve, ugye ma már van hangvezérlésű számítógép, már a billentyűzet is van, amelyiket vakemberek számára gyártották. Az is van, hogy a gép visszajelez hanggal, ha valami nem úgy történt, ahogy mondjuk az illető szerette volna, vagy nem. És az, hogy az ő agyában mi zajlik le, és mit szeretne a géptől, ezt esetleg teljesen független attól, hogy neki van egy ilyen problémája, hogy nem lát.
Hogy lehet megtanítani számítógépen dolgozni egy olyan embert, aki vakon született, és hogy lehet megtanítani számítógépen dolgozni egy olyant, aki időközben vakult meg az élete folyamán során?
Hát annyi, hogy hát most én bocsánat, de nem foglalkozok különösebben ilyen rehabilitációs dolgokkal. Ez szerintem olyan kellene, erre pontosabban válaszolni, aki ilyenekkel foglalkozik, de azt kell tudni, hogy mindennek megvan a módszer, a többi érzékszervnek a bevonása, tehát elsősorban, hogyha a hallás nem sérült, az egy nagy dolog, ha a tapintása jó, az is egy nagy dolog, úgyhogy mind a két, én most ezt a kettő legkézenfekvőbbet haláztam ki a többi érzékszervek közül, tehát annyi, hogy a billentyűzetet tapintással megtanulja, lehet, hogy nem annyira komplex, vagy másképp működő egy kicsit a billentyűzet, ez épp olyan, mint a bráillás, hogy azt is megtanulja, mert tapintja. Na, tehát ugyanúgy a billentyűzetet is meg tudja tanulni. Persze előnyben vannak azok, akiknek vannak valamilyen fogalmaik előzményből, mikor még láttak. És ilyen szempontból akkor tudják azt, hogy az, hogy milyen funkciója van, hát azt megtanítják szóban, addig mondják neki, mondjuk nehezebb, mindenképpen nehezebb, de én arra gondolok, hogy talán az ilyenek, tehát nem az ilyenek lesznek például profi szoftver készítők, bár megtörténhet ez is, hogyha nagyon ambicionálja magát, hanem annyi, hogy ő személy szinten el tudja magát, tehát hogy a számítógéppel tud bánni, az ő dolgait el tudja azon intézni, sőt, talán esetleg még valami kis munkahelyen is ezeket tudja alkalmazni. Én láttam ilyent amúgy sok évvel ezelőtt, ilyen munkaorvostani aktivitásom is volt. Volt egy illető, hát az olyan rosszul látott, hogy én mindig csak néztem, hogy hogy is tartja meg a munkáltató, mert hát az mit tud csinálni. Tehát annyira rosszul látott. Jó, ő nem volt vak, de nagyon rosszul látott. És mondjuk, hogy hát elég rég rosszul látott. De a munkáját, amit ott kértek tőle, és számítógépen kellett dolgozni, megcsinálta.
Főorvosnő, maga a látást javítják-e, vagy inkább gyógyítják?
Hát a fogalom, tehát az optikai hibákat tudjuk javítani, vagy kiküszöbölni, és a betegségeket szoktuk gyógyítani. Na most látást gyógyítani, ez egy kicsit furcsán hangzik, nekem legalábbis, nem tudom. A betegségeket, amik esetleg a látást elrontják, igen, azokat megpróbáljuk gyógyítani. Van, amit lehet, van, amit kevésbé lehet, vagy egyáltalán nem lehet, sajnos ilyen is van éppen elég. És az optikai hibák között is azért, tehát ott megpróbáljuk kiküszöbölni. Most van egy átfedés, vagy vannak bizonyos átfedések, hogy például az egy optikai hiba, hogy valaki nagyfokú rövidlátó, tehát a nagyfokú rövidlátó azt jelenti, hogy -7 feletti dioptriája van, de az egyben már egy betegség is sajnos. Tehát ilyen, itt vannak átfedések. És nem a dioptria a betegsége, hogy mínusz 7-es vagy 10-es a szemüvege, hanem ami ezzel együtt jár, az, hogy az ilyenkor a szemfenéken ugye problémák, hosszú idős után problémák keletkeznek, mivel a szemgolyó hátrafele elnyúlik. Na, ez egy más tárgyészta, de itt átfedi a javítás, mert azért kell lásson az illető, és a betegség gyógyítás, ami teljesen más, és nem függ össze a szemüveggel, ezt megint pontosítanám, mert nagyon sokan jönnek, és ha viseli a gyermek a szemüveget, akkor meggyógyul. Hát nem, sajnos nem. Tehát az optikai problémáknak van egy kortörténete, egy természetes lefolyása, amit maga a szemüveg hát ritkán befolyásol. Magát a dioptriáról beszélek, most nem a kancsalságról, vagy az ilyenekről.
Tudjuk, hogy létezik orvosi és ugyanakkor ipari optika is, megkérjük, hogy bontsa le ezeket az elnevezéseket, és beszéljünk először, ahogy mondtam, az ipari optikáról.
Hát azt kell mondanom, hogy mindenfajta optikában a törvényszerűségek azok azonosak, tehát a fizikából erednek. Azt is viszont tudni kell, és ezt kipontozom nem csak az optika kapcsán, hanem mindenfajta biológiai folyamat kapcsán, hogy a biológiai rendszerek azok alapvetően nem tökéletesek. Tehát ez olyan, mint az euklidészi, meg a nem euklidészi geometria, vagy a newtoni fizika, vagy az egyéb relativitás elmélet. Tehát szegmensekben, kis részekben igenis alkalmazhatók a fizikai törvényszerűségek, de csak abban a tudatban, illetve annak a figyelembe vételével, hogy a biológiai anyag, vagy a biológiai rendszer, abban sokkal több tényező játszik szerepet, mint egy nagyon lecsupaszított fizikai, esetlegesen nagyon lecsupaszított fizikai viszonyítási rendszerben. Tehát a fizikai folyamatok szempontjából sokkal tökéletlenség, mégis és itt a nagyon érdekes dolog, mégis az idegrendszer az agyunk tökéletes valóságleképzést hoz létre. Tehát mi azzal, hogy tökéletlen a látásunk, tökéletlen a hallásunk, a szaglásunk, stb., mégis egy olyan színes és olyan komplex valóság érzékelésünk, észlelésünk van, ami én azt gondolom, hogy inkluzív, hát jó, bizonyos csúcs dolgokban az állatvilág lehet, hogy az egyik jobban énekes, a másik jobban hals, a másik jobban szagol, de azt hiszem, hogy ilyenfajta magas és komplex leképzés a valóságnak, mint talán az emberi agyban és lélekben, tehát nincs, és ez nem csak attól függ, hogy maga az a biológiai rendszer hogy működik, természetesen attól is. És az a másik dolog, amit mondtam, hogy ez egy tanult dolog, tehát ez a tapasztalaton alapul. Ezzel szemben az ipari folyamatoknál a minél pontosabb fizikai megközelítés az, ami a lényeg, ezt igénylik. Az orvosi optika valahol a kettő között mozog. Próbálja a szerzett tökéletlenségeit korrigálni, vagy új eszközös hozzáférhetőségeket akar adni, módszereket biztosítani, hogy miközben mindig maradnak esetleges kiküszöböletlen tökéletlenségek. Azt tudni kell, hogy egyetlen optikai szemüveg sem tökéletes. Nincs hogy. Tehát próbálnak minden, tehát az, hogy aszférikus lencsét képeznek, az, hogy például a lézerkezelések, a szemfelszín lézerkezelései alapján ott különböző, tehát a fénytörési hibák vannak, ilyen elsőrendű, másodrendű, harmadrendű, ez nagyon bonyolult, de próbálják mindegyiket megoldani, és aztán azt vagy lehet, vagy nem. De mégis, tehát mondom, próbálkoznak, törekednek arra, hogy teljesen korrigálják, mégis maradnak ilyen kisebb problémák, viszont szerencsére ezek nem zavarják aztán, ha ez jól sikerül mégis ez a korrigálás, akkor ez nem zavarja az érzékelésnek a minőségét. A digitális megoldások, a programozás kiküszöböli a szeri vagy eszközös hiányosságokat. Na itt ez, ami nagyon fontos ebben az esetben, ugye a digitális világról beszélünk, hogy azt, amit az optika önmagába, a száraz optika nem képes, ahhoz hozzákapcsolva a különböző digitális rendszereket, szoftvereket, ami esetleg lehet, hogy szintén optikai irányítottságúak, azok aztán próbálnak úgymond okos dolgokat létrehozni a számunkra.
És mi a helyzet az orvosi optika házatáján?
Hát Itt a látást elősegítő, javító, fénytörést módosító, fénymennyiséget szabályozó, csillogást csökkentő, egy vagy több dioptriás szemüvegek, illetve kontakt és beültetett műlencsék egész sorozata áll a rendelkezésünkre. Azon kívül ide tartoznak a munkavédelmét szolgáló speciális lencsék. A változatosság nagyon nagy, az indikációs területek is igen nagyok, és tudni kell ajánlani, tehát a helyzethez mérten. Na most, hogy ezt ki teszi, vagy ki nem teszi, én bevallom férfiasan, hogy erre semmifajta orvosi képzés nincsen. Tehát ez igazándiból egy technológiai rész, amit leginkább az optikusok és az optometristák szakmaszerűen sajátítanak el, de az, aki ennek a közelében dolgozik, az önkéntelenül és muszájból is meg kell tanuljon bizonyos alapdolgokat ahhoz, hogy a pácienst minél magasabb szinten ki tudja szolgálni, illetve tudjon ajánlani. Meg kell még említeni a látási segédeszközöket is, amelyek a csökkent látók mindennapját könnyítik meg. Ezek ritkán kerülnek szóba, de mégis ott vannak a nagyítók, a teleszkóp szemüvegek és a színszűrős lencsék, ami nem csak az a színszűrés, amiről beszéltünk a szintévesztéknél, hanem fényvédelem, tehát fényerősség szabályozása, illetve bizonyos retina betegségekben a retina funkcióját hivatottak fokozni.
Ismerjük el, hogy az orvos és az ipari optika között azért csak megvannak az összefüggések.
Az orvosi optika megvalósításához is az ipari elemekre van szükség, ez elkerülhetetlen. Itt jön a képbe a speciális digitális szoftverek, amelyek biztosítják az orvosi munka korszerűségét, és ilyen módon egy állandó kölcsönhatás van a kettő között.
Igen, és közben érkezett egy kérdésünk, már is olvasom, hogyha itt megjelenik, köszönöm szépen. Ildikó írja nekünk, hogy tévé nézésnél egy fényalábot látok a képernyő alatt, jelent-e ez valamit? Tehát tévénézés és fényalába a képernyő alján.
Hát itt most rá lehetne kérdezni, hogy tud-e valamilyen szembetegségről. Már itt arra gondolok, hogy a fénytörési hibától elkezdve a szemlencse átlátszóságának az állapotáig, és hogy ez csak tévé, tehát ő most tévénézést jelentett, de hogy más fény forrásra való nézéskor is lát-e ilyesmit. Ha igen, akkor, és hogy mindig fixen ugyanott jelentkezik, akkor igenis ezt meg kell nézni. Tehát szemorvosi vizsgálatra van szükség, ahol ugyanezeket a problémákat úgy jobban körüljárják, és megnézik, hogy nincs-e valami probléma a szemben. Lehetnek, vannak optikai csalódások is, ezt nem vitatom, ami nem biztos, hogy az a probléma, hogy a szembeteg vagy ilyen dolgok, de ha már van egy ilyen, akkor körül kell nézni a szemésztáján is.
Mihály kérdése, ahogy létezik tökéletes fogazatú ember, létezik-e tökéletes szemű ember?
Hát a tökéletesség kérdése az egy etalon, amit valaki valahol, vagy valakik valamikor felállítottak. Természetesen tehát van ugye a gausszi eloszlás, van a nagy átlag, ami azt mondjuk, hogy tehát az átlagok megvizsgálása alapján azt mondjuk, hogy itt a tök, ez a 100%. Van, aki a felett tud teljesíteni. Tehát nem vicc az, hogy van, aki 150%-ot lát, vagy 200%-ot. De az is tökéletes a mindennapi szinten nézve, aki a 100%-ot látja. Tehát itt vannak variációk, persze, hogy van. Mondom, itt a meghatározás az, hogy mi az átlag, nagy populáción, tehát nagy népességen vizsgálják is. Tehát vannak ilyen adatbázisok, hogy na akkor ez mit jelent. Hát ez már hosszú idő óta egyelőre ugyanott van, hogy a 100% vízusnak megvan, meg, hogy mit tudom én, 5 vagy 6 méterről kell lássa a, mit tudom én, egy szög alatti képet. Azt meg kell tudja különböztetni.
Mindennapos életünkben nem akármilyen szerepet játszik a látás, és ez bizony maximálisan így van, hiszen ennek hiányát, vagy épp a romlását csak akkor érezzük igazán, hogyha már baj van, vagy ha már nagy baj van.
Én azt mondanám, hogy nem kell megvárni sem a bajt, sem a nagy bajt, jön az magától is, és mint orvos, és nem tudom eléggé kihangsúlyozni az egészségügyi nevelést, a megelőzés fontos, amiben persze kellene ugyanezt hangsúlyozni, hogy a megelőzés az nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy hogy használjuk az épp és egészséges szervezetünket. Tehát a szemmunkának van egy ergonómiája, tehát egy normális munkamenete. A baleseteket azt lehetőleg el kell kerülni azzal, hogy az ember előrelátó és gondolkodik, és van munkavédelmi szabály, és azt be kell tartani. És a másik dolog, ami viszont eléggé hiányos még mindig nálunk, az a szűrővizsgálatok, amelyet sajnos szemészeti szempontból nem igazán látom azt, hogy az állam ott tenne is valamit, vagy mondaná azt, hogy például a 6 éves kor előtt a gyereket legalább kétszer kéne szemészlássa, arról nem is beszél, vagy abban a családban, ahol mindenki szemüveges, ott már még hamarabb esetleg, vagy bármit, ha észlel. Most már persze itt is szülők válogatja, mennyire van felvilágosítva, vagy felvilágosulva, fordul orvoshoz, vagy nem fordul. Tehát itt korai probléma felmérés, feltárás, és a kezelést foglalja magába ez a szűrővizsgálat. A látási funkció igen sérülékeny, ezt tudni kell. Tehát, ha valakinek tönkrement a szemének bizonyos értékes részei, nem tudunk másik szemet adni. Tehát egyesek úgy jönnek, hogy nem baj, mert majd nem tudjuk megoldani. Vannak dolgok, amit nem tudunk megoldani. Nem állítható vissza sokszor az eredeti állapot, és bármilyen magas ez a technikai felkészültség és a gyakorlati felkészültségünk, tehát nem tudjuk visszaadni azt, amit elvesztett. Tehát ilyen szempontból tényleg még egyszer mondom, hogy a megelőzés az nagyon fontos.
Ön szerint milyen lesz a jövő szemüvege? Tehát az előbb beszéltünk az okos szemüvegekről, de talán ide tartozik ez a kérdés is, hogy milyen lesz a jövő szemüvege?
Hát ma már ez nem újdonság, csak annyira, hogy ezek nem elterjedt dolgok. Tehát én erről még beszéltünk egy korábbi adásban is, hogy hát gyakorlatilag az már nem szemüveg. Tehát nem az optikai részét hivatott javítani a mi szemünknek, hanem gyakorlatilag olyan információkat hoz, vagy ad nekünk pluszba, amire, mit tudom én, tehát éppenséggel valakinek szüksége van. Ennek lehet bármilyen csúcs alkalmazása, teszem azt, tehát ilyet már láttunk akár csak filmekben is, például a haditechnikában. Tehát, hogy van rajta egy szemüveg, de közben a fél szemén egy monitor van gyakorlatilag, és ott lepereg neki valamilyen információ, vagy a másikkal teszem fel, kacsint egyet, és akkor lefilmez valamit, vagy, és ez már megint nem a tudományos fantasztikum az, hogy önműködőleg ilyen kristályos, gyakorlatilag nem egy átlátszó üveg, hanem ilyen folyékony kristályokat tartalmaz, és a pillantásunk vezérli, tehát a fókuszát úgy állítja be, ahova nézünk, ott oda megy a fókusz, tehát ilyen szempontból most ami van lehetőség a bimultifokális vagy progresszív szemüvegekhez képest, vagy a multifokális beültetett implantátumokhoz képest, ez a szemüveg már így valósítja ezt meg, akkor ott vannak az infravörös, tehát sötétben látó szemüvegek, tehát ezek már nem igazi szemüvegek, tehát nem az a hagyományos értelemben vett szemüvegek, hanem mondom, sarkított körülmények között, vagy plusz információt hordozó, hát gyakorlatilag nagyon is komplex digitális, és tehát digitális készülékek. Most, hogy ez mennyire fog elterjedni, hát normális, hogy most, bocsánat, hogy mondom, Marcsi néninek az újságolvasáshoz nem ez fog kelleni. Tehát itt embertől is embertől, munkakörtől, kortól, tevékenységtől függően fog az változni, ki milyen, a technika melyik csúcsvívmányát fogja alkalmazni, vagy használni.
Még egy utolsó kérdés. Napjainkban milyen fokon beszélhetünk szemátültetésről? A hallgató még azt is írja különben, hogyha léteznek autóbontók, akkor létezik-e emberbontó, de...
Hát bontó van, összerakó nincs, azt tudni kell. Tehát ilyen, el kell mondjam, hogy ez egy nagyon cuki kis bejelentés volt, amikor azt mondta az egyik páciensünk, hogy hát doktornő, nem lehetne, hogy ki tetszik venni a szememet, oda betetszik, mindig megcsinálják a szürkeműtétet, aztán visszatok, és visszarakják. Hát mondtuk, sajnos, kedves uram, ez még nem megy. Tehát a látóideg... egy olyan komplex képződmény, amit nem lehet csak úgy, hogy elvágtunk, aztán visszarakunk. Már az összes többit úgymond még meg lehetne csinálni, de arról nem is beszélve, hogy hát ez nem csak a látóidegről van szó, hanem sok minden másról. Tehát sajnos ez még nem.
Még egy utolsó kérdés, most érkezett a műsor SMS üzenőfalára. Jó estét kívánok! A makula degeneráció betegségből van-e kiút, és lehet-e szemüveget írni? Nagyon röviden.
Nagyon röviden, nagyon nehéz mondani. Szemüveget lehet írni, ha van annyi látása, hogy az még valamire használható. És a kiút az egy, hogy korai legyen felismerés. Vannak nagyon modern dolgok, amiket lehet alkalmazni, ehhez szemészre van szükség, de vannak olyan dolgok, amiket sajnos nem. Vannak genetikai kutatások, próbálják ezt most minden úton, módon megmózerolni, mert ennek ugye a genetikai alapjai is vannak, meg más egyéb dolgok, ha tetszik gondolni, én azt gondolom, hogy szakemberhez kell fordulni, mert ez egyéni lebontás, hogy kinek lehet ilyenkor szemüveget, vagy milyen szemüveget lehet írni.
Köszönjük a hallgatóknak a beérkezett kérdéseket, a doktornőnek a válaszokat, és azt, hogy itt volt a műsorban, tehát a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a mai Digitális Világ. Köszönöm a megtisztelő figyelmet ma esti beszélgetőtársunk, dr. Elekes Ella Mária szemész, főorvos és műszaki munkatársunk Rómeó Butilka nevében is. További szép estét kívánok, most búcsúzom, a Digitális Világ szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.